beszélgetni. Vendégem dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke. Első kérdésem lenne, hogy a gazdag országok a boldogok?
Így nem lehetne mondani, hogy a gazdag országok a boldogok, mert vannak olyan gazdag országok, amik az emberek elmondása szerint, kutatások szerint boldogtalannak mondják magukat. De kétségtelenül van egy összefüggés nyugodt megélhetés és a boldogság között. Van egy évtizedek óta tartó boldogságkutatás. A boldogságkutatás azt vizsgálja, hogy az emberek hogyan érzik magukat. És ennek alapján tudok mondani nagyon konkrét dolgokat, hogy az egyes országok hogyan értékelik saját magukat az ottani polgárok a gazdagsággal mondjuk összefüggésben. Azt vizsgálják ebben a boldogságkutatásban, hogy mekkora az egyfőre jutó jövedelme az országnak. Vizsgálják továbbá azt, hogy hogyan értékelik az emberek egy skálán, hogy mekkora az ő szabadságuk a választásokban, nem a politika, hanem az ő életük fordulatai választásában. Van-e szabadságuk egyáltalán? Értékelik azt, hogy mennyire szolidáris és nagyvonalúnak értékelik a közeget, amiben vannak. Vizsgálják azt, hogy mennyire számíthatnak a társadalomra, ha bajba kerülnek. Vizsgálják azt, hogy mekkora súllyal értékelik a zavarokat a társadalomban, például a korrupciót, mennyire van jelen az ilyen típusú zavar, magyarul milyen erős a morál, és végül hogyan értékelik az egészségi állapotukat saját magukét. Tényként vizsgálják, hogy milyenek az életkilátások, az egészséges életkor kilátásai. Nos, az persze nem egy meglepetés, hogy a legboldogabb országok azok, ahol béke van, jólét van, és van valami nagyon erős hagyománya a társadalom együttműködésének. Hosszú évek óta a legboldogabb országnak Dánia tűnik. És utána ezek az északi, talán mondhatjuk azt, hogy protestáns országok. Tehát ahol az életnek a, lehet, hogy nem vallásos az ország, de az élet vitelében, ahogy egymáshoz viszonyulunk, ott van valami, igen, valami etikai alap, vagy valami, szóval valami, ami a szívben benne van. Dánia, Norvégia, Hollandia, Svédország, Finnország. Ezek vezetik a boldogság listát. Milyen érdekes, Finnországban micsoda hideg van, Svédországban micsoda hideg van, Norvégiában nem süt a nap soha. És mégis az emberek boldognak mondják magukat. A boldogságnak biztos, hogy van egy ilyen tényezője, hogy az embernek kell, hogy anyagi megélhetése legyen, és hogy az élete se legyen veszélyeztetve. De ugyanakkor vannak országok, ami iszonyú gazdagok, és mégis valahol hátul vannak, például Belgium. Egészen rossz helyen van a boldogságkutatások szerint. Vagy van olyan ország, amelyik szegény, és mégis a legboldogabbak között van. Costa Rica, Panama, Mexikó. Tehát ez azt mutatja, hogy nem közvetlenül abból jön a boldogság, hogy mennyi a pénz. Nem attól jön, hogy egyfőre mennyi nemzeti jövedelem jut. A boldogság valami egészen más tényezőktől függ. De azt azért a kérdésedre, hogy a boldogság és a viszonylagos jólét összefüggésben van-e egymással, erre a választ igent kell mondani. Mert hogyha az ember nem tud megélni egyáltalán, nem tud a gyerekének enni adni, és még ráadásul a gyereke élete valami miatt veszélybe van, hát akkor tényleg nem lehet beszélni boldogságról. Még annyit, hogy az egy érdekes ezekben a kutatásokban, hogy az ilyen középesen fejlett országok, mint például Magyarország, ez a gazdasági fejlettségét nézve, és a boldogság számát nézve, léptékét nézve, óriási különbséget mutat. Sokkal jobb módban élünk, mint amennyire boldognak mondjuk magunkat. És az egy nagyon érdekes, hogy a közepesen fejlett országok közül ez a régi kommunista tömb, ez sokkal boldogtalanabbnak érzi magát, és mondja magát, mint amit az egyébkénti tényezők, milyen az egészségügyi helyzete, milyen a gazdagsága, mennyi az életében, mihez juthat hozzá. Szóval ettől eltekintve ezek az országok sokkal, sokkal boldogtalanabbnak mondják magukat.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a pénz az, ami nélkül nem lehet boldogságról beszélni?
Nem, inkább azt mondom, hogy van két olyan dolog, amik ha nincs meg, akkor föl se lehet tenni a boldog vagy-e, megelégedett vagy-e kérdést. Az első az, hogyha az életednek a fönntartása lehetetlen, hogyha nincs vized, hogyha nincs egy betevő faladot hetekig, és nem tudsz enni adni a gyerekednek, a szerelmednek nem tudsz segíteni, hogy ne halljon éhen. És ráadásul körülötted háború dúl, és bármelyik pillanatban lebombázhatnak, akkor tényleg nincs miről beszéljünk a boldogságot tekintve. Tehát a kérdésedre az a jó válasz szerintem, hogy van egy minimum, aminek teljesülni kell, hogy egyáltalán a megelégedettségről, boldogságról beszéljünk. Ez a minimum pedig az, hogy az adott körülmények között, az adott társadalom, az adott szokás, az adott kultúra körülményei között azt a minimum legyen meg, hogy élni tudjak, és legyen személyes biztonságom, és akik hozzám tartoznak, azoknak is legyen meg a személyes biztonsága. Ez azt gondolom egy ilyen bázis, egy ilyen alapszükséglet bázis. Ha ez az alapszükséglet nincs meg, akkor nincs miről beszéljünk, mert ugye akkor az életért küzdünk, nem a boldogságért küzdünk. Szóval úgy fogalmaznék, hogy van egy ilyen kritikus pont. Minden társadalomban más ez a kritikus pont, hogy hol van az, amit meghúz az ember, hogy ha az élete biztonságban van, nincs veszélyeztetve, és nem kilátástalan az, hogy hogyan tartja fönn magát, akkor már fölvethetők további kérdések arról, hogy te hogy érzed magad. Talán így is, hogy boldognak érzed-e magad.
Boldogság-e az élvezet?
Ugye itt már túllépünk azon, hogy a boldogságnak a alapjait, az élet alapszükségleteit vizsgáljuk. Tehát azt tekintsük így ilyen a további beszélgetéshez egy alapnak, hogy ahhoz, hogy boldogságról beszéljünk, egy minimummal rendelkezik az ember. Nincs az élete veszélyeztetve, akik neki fontosak, azok nincsenek veszélyeztetve, és el tudja magát tartani, és akik rá vannak bízva, azokat is el tudja valamilyen szinten tartani. Tehát ezt az alapszükségleteket tekintsük kielégítettek. És akkor jön a következő kérdés, élvezetek. Ugye a kérdés így vetődik fel, hogy mondjuk a mi körülményeink között boldogság-e az, hogyha két havonta elmész tunyulni egy wellness szállodába? Boldogság-e az, hogyha torkos csütörtökön tarkig eszed magadat? Boldogság-e az, hogyha el tudsz menni egy hétre sízni? Tehát boldoggá tesz-e ez téged? Egy biztos, abban az időben, ha jól sikerül, akkor persze elégedett vagyok. Attól még lehet, hogy ott munkál bennem sok minden, amikor ott fekszek a meleg vízbe, amik a boldogságomat zavarják, de van egy ilyen pillanatnyi kielégülés. Meg kell különböztetni ezt a pillanatnyi jó érzéseket a tartós jó érzéstől. Azt gondolom, hogy ezek a hedonizmusok, tehát ezek az élvezetkeresések, amire persze rá is játszik egy ilyen fogyasztói társadalom, hogy te keresd az élvezetet, és arra költs el mindent, és csak azért dolgoz, hogy élvezkedjél, ez persze okoz egy pillanatnyi, igen, kielégülést, ha szabad ezt mondani, vagy jó érzést, csak az az érdekesben, hogy egy rövid távú, mert ahogy hazajöttem a sízésből, már ugyanolyan dühös vagyok, mint előtte. Kijövök a meleg vízből, már mérges vagyok. De ami még érdekesebb, hogy állandóan növekszik az igény szintje. Tehát, hogyha már voltam 3 csillagos szállodába, wellnessbe, akkor el szeretnék menni a 4,5 csillagosba. Aztán már azon gondolkozom, hogyan tudnék elmenni, ha már voltam sízni a Bakonyba, akkor már vágyom, hogy elmenjek Ausztria. Ha ott voltam, akkor már a francia magas hegységekbe. Tehát állandóan növekszik a hedonizmus igény szintje. Hogyha voltam Ausztriában hétvégén, akkor a következő gondolatom már az, hogy mikor tudnék lemenni a olasz tengerpartra, később meg azon gondolkozom, hogy hogyan tudok eljutni, nem tudom, mint Tájföldre. Tehát egy ilyen húzás van, és kielégíthetetlen igények jelennek meg a hedonizmusban. Ezért azt mondom, lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy egy ilyen pillanatnyi jó érzést okoz bármelyik hedonista cselekedet, de azért ettől az emberek nem boldogok. Hogyha feküdtek 2 hetet a fehér homokban valahol, mikor hazajönnek, lehet, hogy éppen olyan boldogtalanul folytatják az életüket, mint előtte. Sőt, lehet, hogy ott is veszekednek egyébként, de ez egy másik kérdés. Tehát azt gondolom, hogy ezek a élvezetkeresések, ezek az embert pillanatnyilag lehet, hogy jó érzésekkel töltik el, de egy nagyon hamar elmúlik, és 2, hogy ugyanazt a jó érzést előhozzam, legközelebb többet kell megszereznem, vagy megcsinálnom. És ezért én saját tapasztalatom alapján is azt mondom, hogy attól nem leszek boldog, hogyha egyre fokozódó ilyen élvezett dolgokba megyek bele. Mondok egy példát. Van egy kicsi barátom, ismerem 8 éves kora óta a fiút, sokat vagyunk együtt, vagy amikor tudunk, és a napokban megkeresett azzal, hogy 16 éves most, hogy hát bajban van és kéri a tanácsomat, szóval nem csak, hogy füvezik, hanem hogy most már kereskedik is vele, hogy mi legyen. És a beszélgetés eljut odáig, hogy egy megérti, hogy tudod, lehet, hogy keresel vele egy hétvégén 30 ezer forintot, de megéri, mert ez ugyanis 2-től 8 évig terjedő börtönnel büntethető. Szóval gondold meg te, megéri az a 30 ezer forint, hogy 8 évig, 5 évig, 3 évig bennülös itten az ember 16 évesen kezdve? A másik pedig az, hogy mikor arról beszélgetünk, hogy de miért, azt mondja meg, kell a társaság. És ha az a társaság ilyen, akkor nekem annyira fontos a társaság, hogy lehet, hogy én egyébként úgy értem, hogy ezt nem kéne csinálni, csak egyszer megyek velük. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem a fű elszívása okoz boldogságot, még csak a lóvé sem, hanem valami nagy hiány van. És azt a nagy hiányt, annak a bepótlását keresem, és ez a nagy hiány nem a hedonizmusban van, hanem valahol máshol van az a hiány, ami boldogság keresésként, igen, a füvet, vagy a gyorsítókat, vagy a éppen rossz társaságot hozza magával. Na szóval összefoglalva, az élvezetek, mindegy, hogy az étel, ital, kábítószer, alkohol, elutazás, tunyulás, bármi, ezek jól tudnak esni az embernek pillanatnyilag, de nem hoznak egy tartós kiegyensúlyozottságot, sőt, egy állandó igénynövekedést, és azt is mondhatom, elégedetlenség növekedést hoznak, mert látom, hogy más meg megteheti, hogy elmegy a Bahamákra, én meg nem tehetem meg, mert én csak a horvát tengerpartra tudok elmenni.
Véleményed szerint akkor mi lehet a kulcs a hosszabb, egy életen áttartó boldogságra, vagy mi lehet az, ami, ha hazajövök a tengerpartról, akkor is ugyanúgy kísér tovább a hétköznapjaimban?
Én úgy érzem, hogy túl azon, hogy ezek jól tudnak esni az embernek valójában, ahhoz, hogy én kerek egésznek gondoljam magam, kiegyensúlyozott legyek, hogy megelégedett legyek az életemmel. Olyan nincs, hogy leülök és elégedett vagyok az életemmel. A boldogság az egy dinamikus dolog. Szóval az mindig változik, ahogy én változom, hogy fölkelek, és nem az vagyok, aki voltam. És lefekszem, és holnap megint más leszek, írt a Vörös. De mégis vannak, azt gondolom, tényezők, amelyek fundamentumok abban, hogy én elégedett tudjak lenni a sorsommal. Mert ugye mi a boldogság? Hogy elégedett vagyok azzal, ami van. És egyébként pedig tudok rajt változtatni olyan irányba, amit én szeretnék. Tehát, hogy az én erőfeszítéseim valahol valamilyen irányba mennek előre. Visznek előre az szerint, ami bennem adottságként van. Én úgy gondolom, hogy van egy halom olyan tényező, ami messze túlmutat az anyagiakon vagy a hedonizmuson. Összefoglalva ezt én ilyen kulturális boldogság tényezőknek mondanám. Fölsorolom, hogy miket tartok ilyen kultás boldogság tényezőknek, és aztán menjünk bele esetleg ezekbe, hogy mik ezek. Szóval az ilyen kulturális vagy boldogság tényezőnek tekintem én először is azt, hogy hogyan vagyok beágyazva a társadalomba. Úgy is mondhatom, hogy milyenek a szociális kapcsolataim, milyen a minősége a szociális kapcsolataimnak. Mit értek ez alatt? Család, barátok, közösségek, és így tovább. Van vagy nincs? Milyen a minőségen? A második ilyen nagyon fontos boldogság tényezőnek tartom azt, hogy minden ember teljesen egyedi tulajdonságokkal, adottságokkal, talentumokkal bír. Nem csak a hajaszíne más mindenkinek. Nincs két egyforma ajak ív, hanem mindaz, ami a lelkünkben benne van, magunkról kép, hogy miben vagyok jó, miben vagyok rossz, mit szer ezek a adottságaim, milyen irányba visznek. Szóval, hogy a talentumaim kibontakozhatnak-e? Van-e bennem erő, hogy kibontakozzanak? Fölismerem-e? Teszek-e érte? És a közeg megengedi-e? Ezt én úgy mondom, hogy az önkiteljesítés, vagy az önmegvalósítás lehetősége. Ez egy nagyon fontos boldogság tényező szerintem. Harmadszor egy nagyon fontos tényezőnek tartom azt, hogy ami az én szívemben, lelkemben van a világról, hogy hogyan működjön, milyenek legyenek az emberek, hogyan viselkedjenek egymással, mik azok a szabályok, amiket be kell tartani. Tehát, hogyha az én lelkiismeretem és világképem és a világ eltér egymástól, mondjuk homlokegyenest, akkor nagyon nehéz a boldogságot megtalálni, mert mindenütt bele fogok ütközni. Tehát nem találom meg az egyensúlyt magam és a környezet között. Ezt úgy mondanám, hogy a normák és az én belső normáim legyenek összhangban. Ez egy nagyon fontos boldogság tényező, bár nagyon elvontnak tűnik. Aztán nagyon fontosnak tartom azt, hogy az a társadalmi közeg, amiben élek, az hogyan viszonyul hozzám, és én hogyan viszonyulok hozzá. Ha bajba vagyok, segíte. Én bennem van-e segítőkészség a bajba levőkkel szemben. Tehát a szolidaritás az egy nagyon fontos tényező. Ugyanilyen fontos tényező szerintem az, hogy mert ugye együtt működünk, együtt élünk emberekkel, Hát ilyen nagyon egyszerű, hogy megbízhatok-e bennük. Tehát a tapasztalataim mit mutatnak, hogy én nekem állandóan rettegnem kell, hogy hol fognak átvárni, becsapni, kihasználni, kizsigerelni, hol akarják elszedni az erőmet, hol szívnak le, ezt mondja az utca. Ne akarom, hogy leszívjanak. Vagy éppen ellenkező, hogy bízhatok. Ugye ez ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy ez a társadalmi bizalom szintje, hogy átmehetek én simán a zöldön, vagy elütnek. Szabálykövetés. Aztán ugyanilyen fontosnak tartom azt, talán zárásként, de mindennek az összefoglalójaként, hogy az egy szerintem boldogság tényező, ha én úgy tudok élni, hogy egy kicsit felülről látom az életemet, mintha az életem több lenne, mint az életem. Hogy van egy jelentősége az életemnek, és még annál is van több jelentősége van, mint hogy csinálok gyerekeket, vagy főnevelem a gyerekeket, még ennél is több az élet. Tehát én azt gondolom, hogy igenis boldogság tényező az, hogyha én nekem van egy a mindennapokon és a hajszán felüli látási képességem, úgy is mondhatom leegyszerűsítve, hogyha van hitem, van egy haza a magasban. Ugye nehéz ezt kimondani nem vallásos emberekkel megértetni. Vallásos emberek körében ez természetes, hogy boldogság tényező, hogyha hiszek Istenben, és egy kicsit megpróbálom az ő szemével nézni magamat. Aki nem hisz, aki ezt nem találkozott ezzel, annak meg nagyon nehéz ezt elmondani, mert a fogalmi rendszer, a szavak sincsenek meg. Hát én azt gondolom, hogy ha összefoglaljuk a kérdéseidre a választ, akkor egy... Nem tudunk boldogságról beszélni, ha nincs egy alapszint meg, hogy élni tudjak, és hogy az életem ne legyen veszélyben. Muszáj, hogy ilyen legyen. Ha ez megvan, akkor a boldogságot lehet, hogy azon mérem le, hogy éppen aznap mit tömtem magamba, hogy milyen élvezetet szereztem magamnak. De azt észre fogjuk venni, ha egyszer megpróbáljuk jól teletömni magunkat, akkor csömör lesz a vége. Nem ezek a boldogság tényezők, úgy igazán. A boldogság tényezők azok inkább a körülöttem lévő társam berendezkedése és az én harmóniám kérdése. Tehát azt gondolom, a boldogságnak sokkal inkább kulturális tényezői vannak, és ha leegyszerűsítem, azt mondom, hogy az már a boldogságnak nagy esélye, ha az embernek van egy normális családja, hogyha van egy normális közössége a családon kívül is, hogyha tudja, hogy ő mire való. Szóval nem csak, hogy munkám van, hanem érzem, hogy ez a hivatásom. Mi arra vagyok az életben, és hogyha tudja, hogy van Isten. Tehát most tényleg leegyszerűsítettem, hogyha ezek megvannak, akkor talán közelebb kerültünk a boldogsághoz, mint a hedonizmussal.
A műsorvezetőt Pálinkás Tekla Mónikát hallották. Vendégemmel dr. Szabó Tamással beszélgettünk a boldogságról. Köszönöm szépen a Mária Rádió hallgatóinak a figyelmet.
Boldogság napja a Mária Rádióban.